Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Eszter már Angliában élt, amikor a barátai mondták, hogy van egy szuper állás, de sajnos Skóciában, és hát ki az az őrült, aki egy olyan szörnyű időjárású országba költözik, mint Skócia. Aztán egy elbulizott éjszaka után Eszter rákeresett az állásra, amit Brahiból megpályázott, pár nap múlva már online interjúja volt a céggel, ahová fel is vették. Kisebb megszakításokkal azóta is ott él, bár az időjárással még ma is küzd. Ha érdekel, milyen az élet Skóciában, tarts velem! Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Ha nem akarsz lemaradni a további részekről, iratkozz fel a csatornámra.
Szia Dóra, köszöntök mindenkit! Eszter vagyok, 40 éves, Komáromban születtem és nőttem fel, majd Székesfehérváron és Győrött tanultam, majd 20 évesen hagytam el Magyarországot, összesen Magyarországon kívül 4 országban éltem, jelenleg Skóciában vagyok.
Igen, ezt írtad a leveledben, hogy összesen már 25 országban jártál, és Magyarországon kívül éltél Angliában, Franciaországban, Horvátországban és Skóciában. Hát erről fogunk ma beszélgetni, hogy hogyan indult neked ez a külföldi kalandozásod. Hogy indultál el egyáltalán, onnan jött neked ez, hogy te itt világot jársz?
Igazából fiatal koromban indult ez az egész. Édesapám mindig azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy mit csinálok, csak tanuljak meg legalább egy vagy két nyelvet, legyen esetleg egy diplomám, és tanuljak meg autót vezetni, és akkor onnantól kezdve enyém a szabadság, a világ és az élet. Úgyhogy 16 évesen én már Franciaországban töltöttem egy nyarat, majd a következő évben iskolával, gimnáziummal mentünk Hollandiába egy cserediák kapcsolat révén, és 20 éves koromban döntöttem úgy, hogy kimegyek babysitternek, és halasztok egy évet az egyetemen. Úgyhogy igazából innen indult minden, hogy beleszagoltam fiatalon abba, hogy mennyire jó is külföldön élni, és mennyire más, mint Magyarország.
Akkor ezeket a külföldi utakat a nyelvtanulás motiválta, mert hogy édesapád mondta, hogy tanulj nyelveket?
Igen, illetve a kaland. Tehát a kaland, a kíváncsiság, meg igazából a nyelvtanulás. Én azt mondom, hogy a nyelvtanulás volt mindennek az alapja, mert tudtam, hogy külföldön, helyi környezetben lehet a legjobban megtanulni, és iskolában én már 8 éves korom óta tanultam először németet, majd 10 éves koromtól ugye angolt, de azért az iskolai tanulástanítás még abban az időben szerintem elég jó volt, de soha nem közelít ahhoz, amit saját anyanyelvi környezetben sajátít el az ember.
Ezekkel a nyelvtanulási módszerekkel, hogy mennyire sikerült megtanulnod, milyen idő alatt, és akkor milyen nyelveken beszélsz most így végül?
Én azt mondom, hogy az alapokat végül is az iskolában fektették le. Szerencsés voltam, mert a gimnáziumban volt egy amerikai tanárom, aki egy, vagy lehet, hogy két évig is ő tanított minket, illetve én emelt nyelvre jártam, tehát nekünk heti 6 angol óránk volt. Majd ugye 6-osztályos gimnáziumba jártam, ez az emelt osztály, emelt IQ szint válogatott gyerekek címszó alatt. Nekünk már elég korán fel kellett venni még egy nyelvet, és mivel ugye a némettel elég rossz tapasztalatom volt korábbról, ezért a franciát választottam. De ahogy említettem, 16 évesen szerencsésen kikerültem Franciaországba, Párizstól északra egy családhoz. Ott töltöttem 3 hónapot, egy teniszeiskolába jártam, helyekkel ismerkedtem, és mire hazaértem szeptemberbe, a gimnázium utolsó évében a tanár nem tudott már újat tanítani. Tehát én a 3 hónap alatt olyan szinten feljöttem franciából, hogy a tanár azt mondta, hogy jó, hát akkor tartsam meg az órát, mert ő már nem tud itt újat mondani. És akkor utána az életemet mindig is a nyelv kísérte tovább, ugyanis otthon Magyarországon egy finn cégnek dolgoztam. Finnekkel voltam a nap 8-10 órájában összezárva, tehát ott effektíve angolul kellett beszélni. Próbáltam tanulgatni ugye finn szavakat is, tehát engem nagyon érdekel így a különböző nyelv. Aztán később volt szerencsém kínaiul, mandarinul is tanulni egy kicsit hollandul is, de nyilván ezekből nem tudok kommunikálni, de van egy-két szó, egy-két kifejezés, amivel elboldogulok. Mindig is volt hozzá tehetségem szerintem, meg az akaraterő, a belső motiváció az ugye nagyon fontos. Aztán ugye kikerültem Angliába, majd Skóciába, tehát itt a nyelvtudás az már meg volt alapozva, de ugye nyilván még rá kellett építeni. illetve a Covid alatt megjött egy új szerelem, ez pedig a spanyol nyelv, tehát nem tudtam mit csinálni, nem dolgoztam, úgyhogy online kerestem egy spanyol tanárt, aki Tenerifén élt, és Teneriféről online heti kétszer spanyolul tanultunk, és a mai napig is most heti háromszor spanyolozok, úgyhogy próbálom a spanyolomat felhozni legalább olyan szintre, mint az angolom mostanában.
Milyen céllal, miért tanulod? Csak kezdelésből, vagy
más? Erről majd fogok később is beszélni, de a következő úti célom, állomásom az vagy Spanyolország, vagy Portugália lesz. Tehát ez a következő 1-2 éven belüli változás.
De akkor vegyük sorra, ugye említetted már Franciaországot, de hogy volt sorrendben ez a 4 ország?
Ugye először 16 évesen Franciaországban voltam 3 hónapot kint, az nagyon-nagyon szuper volt. Utána, ami hosszabb táv, tehát nyilván az ilyen 1-2 hetes, 1-2 hónapos, azok ilyen kiruccanások, de hosszabb távon 20 évesen kerültem ki Angliába egy tanévre babysitterkedni, illetve beiratkoztam a Leeds-i egyetemre egy angol nyelvi képzésre. Közben ugye halasztottam otthon az egyetemen. Majd 23 évesen, tehát az 2006, 23 évesen, akkor az akkori ex-párommal, tehát most már ex-emmel, kiköltöztünk Angliába, és akkor igazából onnan indultunk, hogy Anglia, 2 év után megelégeltük, tovább léptünk Skóciába, pár évet Skóciában voltunk, majd itt az időjárás, erről is fogok beszélni később, hát ez nem magyar embernek való hosszú távon. Én még nem tudtam megszokni, és most már ugye lassan 12 évet húztam le Skóciába, és még plusz 2 évet ugye Angliába. Majd innen egy fellángolás miatt elkerültünk újra Franciaországba, az akkori párommal, elmentünk a francia Alpokba, egy ilyen 5 csillagos síparadicsomba, egy ilyen szálloda, salé éttermet vezetni, az fantasztikus volt. Aztán onnan visszamentünk Skóciába, majd egy idő után megint megelégeltük az időjárást, és akkor összepakoltuk a cuccunkat, és hazaköltöztünk Magyarországra. Persze 3 hónap után rájöttünk, hogy mi már ide nem tudunk visszailleszkedni ennyi idő után. Én jelentkeztem Magyarországon egy állásra, amit megkaptam, és megkérdezték, hogy miért akarok én otthon dolgozni logisztikában, és mondtam, hogy azért, hogy gyakoroljam a nyelvet, mert ugye beszéltem már akkor is angolul, franciául. Majd a főnök szólt, hogy oké, ő felvesz, meg szerinte biztos, hogy jól tudom csinálni a munkámat, de egyébként neki Horvátországban van egy apartman szállodája, és oda is keres embert, aki menedzseli, hogy nem érdekelne jobban ez a feladat, mint hogy üljek az irodába, és szervezzem az importot, az exportot. Oké, hogy beszélem a nyelvet, de azért mégis Horvátország, napsütés, Trogirról beszélünk, tehát mindenki tudja, hogy ez egy gyönyörű, szép környék. Úgyhogy én 5 perc múlva azt mondtam, hogy jó, akkor irány Trogir, úgyhogy mi 1 hét után pakoltunk be az autóba, és mentünk Trogirba, úgyhogy ott töltöttünk egy 6-7 hónapot, és utána rájöttünk, ugye akkor még Horvátország nem volt tagja az Európai Uniónak, mert ugye ez 2012, és ők azt hiszem 14-ben léptek be. 2012 nagyon nehéz volt munkavállalási vízumot kapni, teljesen más törvények, szabályok voltak, hogy ott dolgozzunk, és nyilván csak szezonális munka. Úgyhogy utána újra visszajöttünk Skóciába, tehát ez ilyen oda-vissza, oda-vissza, de Skócia volt mindig is így a szívünk csücske. Aztán sajnos 2018-ban én elváltam, és akkor úgy gondoltam, hogy újra kéne rakni az életemet, bepakoltam megint mindent az autóba, visszajöttem Skóciába, oda, ahol korábban is éltem. A terv szerint 1/2 évet szerettem volna maradni, majd irány Spanyolország, vagy esetleg Ausztria. Aztán rám talált a szerelem, úgyhogy azóta is itt vagyok, meg hát ugye Covid, Brexit, stb. Úgyhogy itt ragadtam.
Na akkor lássuk az elejétől, ugye Angliában kezdtétek párban, hogyha jól követtem az eseményeket. Azt mondtad, hogy onnan aztán egy idő után továbbálltatok, talán 2 év után, mert hogy elegetek le. Tehát miből lett elegetek, miért mentetek Skóciába?
Igen, tehát 2006-2007-ről beszélünk, akkoriban még nagyon nehéz volt kijutni az Egyesült Királyságba is, egy különleges rendszerbe kellett regisztrálni, hogyha az ember dolgozni akart. Nem volt olyan egyszerű munkát kapni, mert ugye kellett hozzá bankszámlaszám, adószám, TB-szám, de ezt meg csak akkor tudod létrehozni, ha már van munkád, szóval ez egy ilyen örökös mókuskerék, hogy az egyik hiányzik a másikhoz, de a másikat nem kapod meg, amíg nincs meg az egyik. Végül is aztán sikerült elindulnunk, nem volt könnyű, főleg, hogy az akkori párom nem beszélt egy szót sem angolul, ő csak németül beszélt, Nekem akkor már jó volt az angolom, aránylag, vagyis hát én úgy mentem ki, hogy nyelvvizsgával, majd ezt is később elmondom. Nyelvvizsgával mentem ki, de akkor az ember rájön, hogy a való életben az semmit nem jelent, tehát ott kell megtanulni az igazi nyelvet. De gyakorlatilag 2 év eltelte után arra jutottunk, hogy minket ott kihasználnak. Nem voltunk megbecsülve se emberileg, se anyagilag. 3-4 munkahelyen dolgoztunk mindketten, tehát szabadnap nélkül, heti 7 nap, heti 65-75 órákat, és éppen hogy csak előre tudtunk jutni. Majd akkor az ottani magyar ismerősök mondták, hogy hát Skóciában sokkal jobbak a lehetőségek, az életszínvonal, a minden. Ők találtak is egy nagyon jó állást, de megnézték az időjárás előrejelzést, és ők azt mondták, hogy nincs az az Isten, hogy ők oda éjszakra felmenjenek. Majd én Brahiból egy átbulizott éjszaka után, még másnaposan rákerestem erre az állásra, elolvastam, és Brahiból elküldtem az önéletrajzot jelentkezésként, és mit ad Isten, 2 nap múlva már telefonos interjú, holott felkészítettek, hogy a skót akcentust én soha az életben nem fogom megérteni. Akkor még ez a Skype, meg a rendes telefon működött, akkor még nem voltak okos telefonok. Úgy egy rendes, vonalas telefonon egy skót, ekte skót tulajjal egy 45 perces interjú, úgy, hogy a párom alig tudott angolul. Tehát, hogy nekem kellett a nagyját úgymond elmondani mindkettőnkről, és eladni mindkettőnket, hogy felvegyenek ugye ebbe a szállodába. De sikerült, úgyhogy 2008. januárjában 2 bőröndel Angliából költöztünk fel vonattal Skóciába.
Még azt nem mondtad, hogy mit tanultam, tehát hogy egyetemre jártál, és hát gyakorlatilag utána szinte végig dolgoztál. Milyen állásokban?
Igen, én Magyarországon először elvégeztem egy idegenforgalmi szakmenedzser képzést, aztán elkerültem Győrbe, és ott közgazdász lettem idegenforgalom és szálloda szakon, tehát én a szállodaiparra specializálódtam. Úgyhogy gyakorlatilag Angliában, amit tudtunk, munka, mindent elfogadtunk, tehát volt, hogy takarítottunk, volt, hogy kávézóba dolgoztam, aztán bekerültem egy logisztikai céghez, mert pont kerestek olyan embert, aki tud angolul és magyarul is, és akkor a magyar Waberers-szel kellett tartani a kapcsolatot, úgyhogy az jó volt, de utána én rájöttem, hogy a szállodaiparral akarok foglalkozni, illetve én még otthon jártam az egyetemet, tehát nekem még volt 2 évem hátra, amikor már Angliában éltem. Úgyhogy én 3 havonta repültem haza vizsgákra. És ugye a vizsgáztatók mindig kérdezték, hogy te vagy a Szabó Eszter? Mert hogy téged még nem láttunk, de tudjuk, hogy te kint élsz külföldön, és gondoljuk, hogy jöttél akkor vizsgázni. Úgyhogy az utolsó 2 év az nem volt piskóta, de sikerült, és a gyakorlatomat Skóciában töltöttem, ebben az 5 csillagos szállodában, ahova aztán ugye felköltöztünk. Úgyhogy ez így jól jött ki mindenkinek.
Na és hogy élted ezt meg? Milyen volt Skócia, ugye meglebegtették ott neked, hogy hát iszonyú rossz az időjárás, és hideg, és hát megy oda a fene, te viszont oda mentél. Milyen tapasztalataid voltak?
Hát az első hely, ahova eljutottunk, ugye, ez a nyugati része Skóciának, közel a Hebridákhoz, tehát ott a szigetvilág miatt nagyon szép, közel van az óceán, gyönyörű szép a táj, a környezet. Hát az időjárás, igen, az nem egyszerű, főleg, hogy januárban költöztünk fel, de úgy voltam vele, hogy ennél rosszabb már nem lesz. Tehát, hogy a január az tudja, hogy a legrosszabb, és tényleg így volt. Sokat esik az eső, rengeteget fúj a szél, a nyugati parton rengeteg a szúnyog, de ezek a kis pici, mini méretű szúnyogok, tehát itt úgy hívják, hogy midzsi, nem moszkító, hanem midzsi. Hát én magyarként szúnyoghálót otthonról szerválva, beépítve az ablakra, teljes nyugodtsággal nyáron kinyitottam az ablakot, majd rájöttem, hogy ezek a midzsik átrepülnek a szúnyoghálón, mert hát ezek olyan picik, hogy ezek ellen nem tudsz semmit feltenni, és körülbelül élve megesznek. Tehát engem a mai napig is nagyon szeretnek, a mostani párom észre se veszi, hogy kint vannak, mert nyáron nagyon rossz szokott lenni, egy 2-3 hét, vagy július, vagy augusztus, akkor előjönnek, és ha nem fúj a szél az óceán felől, akkor ezek a midzsik így megállnak a tavak meg a folyók felett, és ugye nálunk itt rengeteg a víz, tehát most is, ahol élek, egyik oldalon tavak vannak, másik oldalon az óceán, harmadik oldalon a hegy, tehát itt igazából egy szúnyog invázió van, ami nem egyszerű.
Így a szélbe, meg a hidegbe, meg az esőbe is ott vannak.
Hát, ha fúj a szél, akkor nem érzed őket, de abban a percben, hogy eláll a szél, meg ha lemegy a nap, tehát napfelkelte előtt és napnyugta után előjönnek, és ez az 1-2 óra az elviselhetetlen. Tehát, hogy figyelni kell, nincsenek kint állandóan 24 órában, de de kint vannak, és az emberek ilyen fejükre húzott szúnyoghálós zsákokkal járnak, mert konkrétan tényleg megesznek. Tehát nem mindenkit, nekem elég ritka a vércsoportom, tehát engem nagyon szeretnek. A nullás vért azt nem szeretik, úgyhogy ha nullás a véred, akkor gyere nyugodtan.
Nullás a véred. Na és hogy sikerült ott beilleszkedni? Milyenek a út emberek, hogy fogadtak titeket? Milyen is kód környezetben dolgozni?
Én azt gondolom, hogy nagyon könnyű beilleszkedni, főleg ha beszéled a nyelvet, tehát ugye az a legfontosabb. Nagyon nyitottak, barátkozóak a skótok, felajánlják a segítségüket, és el is fogadják a segítséget, de tényleg fontos, hogy tudjál jól kommunikálni, illetve hogyha megtudják, hogy Magyarországról jöttél, akkor kifejezetten kedvelnek, ugyanis itt nagyon sok egyébként a lengyel, őket szerintem annyira nem szeretik, de már elfogadták őket, mivel ugye itt vannak, viszont a magyaroknak nagyon jó a munkamorál, szorgalmasak, keményen dolgoznak, tehát a magyarokkal igazából sosincs probléma, úgymond a nagy átlag. Tehát minket nagyon jól elfogadtak, vagyis hát minket annó, igen, ketten jöttünk, most ugye egyedül vagyok. Munkahely kapcsán viszont rengeteg emberrel, barátokkal ismerkedtem meg, és igazából engem itt már úgy hívnak, hogy half lokál, ez a, tehát hogy félig helyi vagyok, tehát rám már nem úgy néznek, hogy Eszter a magyar kislány, hanem én most már a félig skót kislány vagyok, mert én már annyiszor itt jártam, meg itt voltam, meg egyébként nekem Skócia majdnem, hogy az otthonom. Tehát, hogyha megkérdezik tőlem, hogy én hol érzem magam otthon, akkor azt szoktam mondani, hogy én itthon érzem magam. Tehát nekem ez az így a második otthonom.
Hát igen, mert ahogy mesélted, valahogy úgy érzem én is, hogy az a bázis. Tehát kipróbálsz
más. Igen.
De valahogy mindig visszatérsz Skóciába. Mi az, ami ennyire vonz téged oda?
A természet közelsége, amit egyébként soha nem vettem észre addig, amíg otthon városban éltem, illetve egy lakóparkban nőttem fel, tehát nyilván az ember a panellakásban nem veszi észre, hogy mi is érdekli. A szabadság, a gyönyörű napfelkelte, a napnyugta, a szivárványok, az állatok, tehát a levegő frissessége. Itt nem zúg a vonat, ugye nincs vasútállomás errefelé, nincsen tömegközlekedés, tehát itt csak autóval lehet menni mindenhova. A szabadság. Tehát azt mondom, hogy itt azt érzem, hogy bármire képes vagyok, és bármit meg lehet tenni.
Uh-huh. Milyen a közösségi élet ott, milyen közösségekben vagy benne?
A falunk 400 főből áll hivatalosan, ebből gyakorlatilag 250-en laknak itt, mert a többiek csak nyaralás céljára használják a házat, tehát nekik van Angliában vagy Walesben valahol máshol egy főbázisuk, és ebből a 250 emberből 14 nemzetiség található meg a faluban, és ez nagyon ritka. Tehát ez azt mutatja, hogy itt a falu például egy nagyon befogadó közösség. Dél-Afrikától elkezdve van egy lány Botswanából, német, cseh, osztrák, magyar, tehát sorolhatnám, van itt mindenféle nemzetiség, és képzeld el, hogy nem a helyiek, hanem inkább mi, úgymond bevándorlók, mi tartjuk össze itt a társaságot, főleg télen. Tehát a tél az azt jelenti, hogy októbertől márciusig a falu többsége nem dolgozik, ugyanis mi szezonális munkákból élünk, tehát akár a halfarmon, akár a mezőgazdaságot, ha nézzük, akik birkákat tartanak, én ugye a vendéglátásban dolgozok, tehát itt a környéken mindenki márciustól október-novemberig keresi meg az egész évre valót, és utána vagy eltűnik, elmegy Spanyolországba nyaralni, vagy éppen itt van, és a kandalló mellett olvassa a könyvet, és átteleli a hideg hónapokat. Úgyhogy ez az az időszak, ami éppen most is zajlik, úgyhogy rengeteg minden történik a faluban. Vannak sportesemények, járunk teniszezni, spinning órákra, megyünk különböző túrákra, hegyet mászni, kimegyünk kajakozni. Tehát amikor novemberben 15 fok volt, tehát melegebb volt, mint nyáron, novemberben kint kajakoztunk az Atlanti-óceánba. Szóval mindig vannak ilyen megmozdulások. Most a jövő héten mindenki süt és főz, és meg vannak hívva a helyi faluból emberek, és gyűjtjük a pénzt, mert a faluházban történt egy kis hiba, és meg kell javítani, nincs elég pénz ugye a faluban, úgyhogy most erre szervezünk gyűjtést, és ilyenkor mindenki összefog, és ez a 250 ember beleteszi szívét, lelkét abba, amit éppen meg kell valósítani.
Tehát a helyiek is részt vesznek ezekben az általában. Szervezett.
Igen, a helyiek is részt vesznek, de mi külföldiek, mi indítjuk el. Tehát mi vagyunk a fő mozgató rugói ezeknek az eseményeknek.
Amikor van ez a leállás, ez a pihenő, telelő időszak, ami most is van, ahogy mondtad, akkor így átjártok egymáshoz, tehát egymás lakásába, házába is
bejárt? Igen. Igen, de nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk Magyarországon, tehát szerintem azért Magyarországon közvetlenebbek az emberek, vagyis én, ahogy felnőttem, mi nagyon sokat összejártunk a barátainkkal, rokonokkal. Itt egy kicsit tartózkodóbbak az emberek, amit nem tudom, hogy miért, mert egyébként megosztanak veled olyan bennfentes információkat, amit amúgy nem tennének, hogyha nem lennének rád kíváncsiak. De azért van egy kis távolságtartás, de igen, ilyenkor ebben a négy hónapban azért többször találkozunk, meghívjuk egymást, általában nálunk mindig parti van, ha jobb az idő, én még tavasszal is szoktam partit szervezni általában a születésnapomra. Tavaly azt mondták, hogy a faluban a legjobb esemény az én születésnapom volt, ez volt a 40. és meghívtam, akit csak tudtam, úgyhogy aki tudott, az eljött, úgyhogy főztük a bográcsba a gulyást, és így nézték, hogy magyar gulyás, jó, mi ez? Úgyhogy nagyon jól sikerült minden.
Más magyar is van ott a faluban? Vagy a
nem. Környéken? Én vagyok az egyetlen, és soha nem is volt semmilyen más magyar. 2 évvel ezelőtt, vagyis most már lehet, hogy 3, mielőtt a Brexit történt volna, a barátnőmet én kihoztam ide, úgyhogy ő kijött egy 3 hónapra besegíteni a nyárra, úgyhogy ő volt így a második magyar, aki utánam jött.
Uh-huh. A Brexitet már másodszor említett, hogyan érintett ez titeket?
Hát itt ezt a környéket nagyon rosszul, illetve nem csak ezt a környéket, én azt mondanám, hogy már Edinburgh, Glasgow, meg a nagyvárosokban is érződik, ugyanis a Brexit után a legtöbb úgymond bevándorló külföldi állampolgárnak el kellett döntenie, hogy most tényleg kijön ide csak szezonba dolgozni, vagy itt tud maradni egész évbe. Mert ugye most már csak szezon munkára nem lehet kijönni, arra nem adnak munkavállalási vízumot. Viszont ha szezon munkában élsz, vagy szezon munkát végzel, az a pénz nem biztos, hogy elég az egész éves megélhetésre, ha neked bérelni kell mondjuk egy házat. Tehát én se biztos, hogy itt lennék, ha a páromnak nem lenne saját ingatlana, mert ha bérelni kéne, akkor én nem tehetném meg, hogy 4 hónapig itthon ülök, és nem keresek egy fillért sem. Éppen ezért a legtöbb, mondhatnám, hogy cseh, szlovák, bulgár, román, teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiség Európából, a legtöbb magyar is, akik ugye délen laktak, ők hazamentek. Tehát a legtöbben hazaköltöztek, ráadásul azt hiszem a skót állam, én is kaptam egyszer egy e-mailt, felajánlott nekem egy egyszeri 2 vagy 3 000 fontos segítséget, hogyha én úgy döntök, hogy hazaköltözök a saját országomba, és kilépek az itteni adórendszerből, akkor ők ezt a pénzt nekem kifizetik, hogy good luck, és sok szerencsét az otthoni tartózkodásra. Igazából most ennek a levét isszuk, ugyanis nincsenek munkavállalók, tehát a helyiek nem akarnak dolgozni, a vendéglátás és a szállodaipar a legrosszabb, nagyon sok szálloda bezárt, vagy csak fél üzemben működik. Az éttermekben nagyon sok helyen csak kiszállítás van, tehát nem tudsz leülni, fogyasztani, mert mondjuk nincs elég felszolgáló, nincs elég mosogató. Tehát nem egyszerű. A Brexit az nagyon-nagyon rosszat tett, illetve hát a Covid is, mert ugye nagyon közel voltak egymáshoz. Úgyhogy ez a kettő együtt meg pláne. Úgyhogy jelenleg nálunk a faluban elég rossz a helyzet ilyen téren.
Igen, mert azt gondolnám, hogy akkor milyen jó, hogy egy csomó munkahely felszabadult, lehet mazsolázni, de hát nyilván a tulajdonosok meg ezt nem bírják.
Hát igen, nekem is ez volt a szerencsém, hogy én kitartottam és itt maradtam. Nekem is az akkori munkahelyem megszűnt, ugyanis én egy szállodát menedzseltem itt, és a szálloda ugye a Covid alatt bezárt, utána a tulajdonos meg úgy döntött, hogy nem nyitja ki, mert nem talál elég embert, hogy üzemeltesse. Úgyhogy nekem is volt egy átmeneti időszak, amikor elmentem a helyi kis szupermarketbe dolgozni, és akkor ott úgymond meghúztam magam a Covid alatt, mert ugye a bolt az nyitva volt, semmi más nem volt nyitva, de legalább tudtam pénzt keresni. Majd rájöttem, hogy ez nem nekem való, tovább kell lépni, úgyhogy jelenleg most a helyi kempingben dolgozom, ami gyönyörű szép, és ugye hát ez is szezonális munka, viszont itt most már megválogathattam azt, hogy mit akarok csinálni, meg nyilván jobban meg is becsülik az embert, mert tudják, hogy itt vagyok és dolgozok.
Ugye 2 részre oszlik az év, van a bevételszerző időszak, amikor aktívan dolgozol, és aztán van a pihenés. Hát mennyi pénz kell összegyűjteni ez alatt a 7-8 hónap alatt ahhoz, hogy stabilan, nehézség nélkül az évet tud csinálni?
Konkrét számot azért nem mondok, mert ugye ez minden városban, faluban, mindenhol más, de a lényeg az, hogy az embernek, ha van mondjuk egy heti 5 nap 40 órás munkája, és csak azt csinálja szezonban, az nem biztos, hogy elég arra, hogy egy kicsit felhalmozzon. Nekem van egy főállásom, és én emellett heti 1 vagy 2 napban mellékállásban csinálok mást. Vannak nyaralók, gazdag embereknek a nyaralói, amik ki vannak adva, és én oda járok takarítani. Tehát ugye ez nem titok, én igenis felveszem a gumikesztyűt, és olyankor a diplomámmal nem foglalkozok. Tehát én tavaly a 7-8 hónap alatt, mondjuk átlagosan, ha heti 1 szabad napom volt, akkor az már jó, de olyan is volt, amikor minden nap csináltam valamit. Így fel tudok halmozni annyit a 7-8 hónap alatt, hogy ebben a 3-4 hónapban nem csak a megélhetésre elégít, hanem arra is, hogy utazgassak. Tehát én most például novemberben az egész hónapot utazással töltöttem. Januárban a Karib-szigeteken lettünk volna, az sajnos egy családi probléma miatt le kellett mondanunk, úgyhogy az majd később fog megvalósulni. Viszont a következő szezon után meg 3 hónapra Spanyolországba és Portugáliába tervezem az utat autóval. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ember akar és tud dolgozni, és nem csak azt a heti 40 órát, akkor fel tudok annyit halmozni. Tehát én a 8 hónap alatt megkeresek annyit, mint aki Edinburgh-ba 12 hónapig az irodába bejár dolgozni heti 5 napba. Tehát ezt úgy lehet igazából kimatekozni.
De ügyes vagy.
Köszi.
Milyen étrenden vagy, miket eszel, hogy főzöl, magyar konyhát viszel, helyi, milyen alapanyagokat használ?
Hú, ez jó kérdés, ugyanis amikor annó az exemmel voltunk kint, ugye mind a ketten magyarok, szinte alig főztünk magyar kaját, mert ugye nyitottak voltunk az újra, hogyha valami parti volt, vagy összeröffenés, és meg akartuk hívni a helyi skótokat, akkor menőztünk egy jó kis magyar rakott krumplival, vagy gulyással, vagy pörkölttel. Viszont most a skót párom meg kéri, hogy főzzem a magyar kaját, mert ő imádja a magyar ízeket. Úgyhogy azt mondom neked, hogy mondjuk heti egyszer, de ha heti egyszer nem, akkor mondjuk 2 hetente egyszer biztos, hogy van valami magyaros étel, de mi nagyon szeretjük az ilyen ázsiai, mexikói, spanyol konyhát. Én ugye dolgoztam 5 csillagos vendéglátóhelyeken, úgyhogy én elég sok mindenbe betekintést nyertem. Viszont nekem van glutén és tej allergiám, tehát nekem elég durván figyelnem kell a diétára. Itt viszont a környéken nagyon sok a hal, meg a tengeri herkentyű. Tehát minden szerdán jön a halász, kinyitja a kis furgonjának a hátulját, én oda benézek, mi az, ami még reggel 5-kor az óceánba úszott, és akkor bevásárolok. Tehát nálunk általában a szerda, csütörtök, péntek az tuti, hogy valami hal van, homár, rák, kagyló. Itt a faluban van egy osztriga farm, úgyhogy onnan osztrigát tudunk bármikor hozni. És ezek mindenféle nagyzolás nélkül, tehát mi itt úgy esszük a halat, mint mondjuk más otthon a csirkét.
És jó áron is van, gondolom.
És jó áron is van, friss. Van egy ismerősünk, aki egy hajón dolgozik, egy halászhajón, kimennek 2 hétre, és a hajó innen Norvégiáig felmegy, majd amikor visszajönnek Norvégiából, hozzák ugye az összes halat, itt lepakolják. Nálunk is, meg a következő faluban minden fél órára van, mind a 2 helyen van nagy lerakóhely, és akkor az emberek össze tudják válogatni igazából, hogy mire van szükségük. Tehát ez nagyon jó.
Ezt nagyon irigylem. Mondtad, hogy skót a párod, hát ugye ismerjük a sztereotípiát a skótokra, most nem akarok rákérdezni, hogy mennyire fukarok, meg gondolom mindenki ezt kérdezi tőled, de hogy mi a legnagyobb kulturális különbség, ami esetleg problémát okoz a magyar-skót kapcsolatban?
Ez érdekes. A skótok egyébként nem tudják, hogy nekünk vannak skót vicceink róluk, tehát ők ezt nem értik. Próbáltam egy párat poénnak elszólni, de nem értették. Azon kívül, hogy skót szoknyát hordanak, tehát az igaz. És a skót szoknya alatt nincsen alsónadrág, ez is igaz. És ez azért, mert a skót szoknya egyébként egy olyan meleg gyapjúból készül, hogy azt mondják, hogy ha még alsónadrágot is kéne alávenni, hát akkor az már nagyon meleg lenne.
De ezt csak alkalmakkor veszik fel.
Igen, csak alkalmakkor, mikor rendezvény van, vagy hogyha születésnap, csak hogyha nagyon komoly rendezvény, esküvők, temetések alkalmával, és nagyon sok skótnak nincsen saját kiltje, hanem bérli. Tehát itt olyan cégek vannak, akik ezzel foglalkoznak, hogy tartják, tehát az adott bázisban benne van a méret, és hogyha a méreted nem változott, tehát ugye a haskörfogat, vagy hogy milyen hosszú a szoknya, tehát van egy adott bázisuk, ahol benne van mindenki. és akkor ugyanoda járnak bérelni ruhát. Csak felhívott telefonon, hogy nekem most egy hétvégére vagy egy hétre kell a szoknya, és akkor kibéreled. Lehet megvásárolni is, viszont nagyon drága. Tehát például a páromnak nincsen, és én meg is lepődtem, hogy hogy lehet, hogy neked nincs kocsoknyád, és azt mondta, hogy azért, mert mire mindent megvesz, tehát a hozzávaló, ez az öv, a tarisznya, a zoknia, nem tudom mi, körülbelül egy olyan 1,5-2 millió forintról beszélünk, tehát az a felöltözet, hogyha egy rendes, normális szettet akarsz tartani, és ugye, hogyha változik a testméreted, fogysz, hízol, nyilván akkor nem lesz jó az a méret. Úgyhogy inkább bérlik. De amit kérdeztél, nekik furcsa az, hogy én magyarként miért fázok, amikor Magyarországon télen mínusz 10-20 fokok vannak, és nyáron meg milyen meleg van, azt mondja a párom, hogy nekem jobban kéne tudni alkalmazkodnom az időjáráshoz, mikor itt mindig tök jó idő van. Ja, mindig 8 és 14 fok között van a hőmérséklet, de ugye ők ebben nőttek fel, tehát nekik ez a megszokott, és én meg mondtam neki, hogy nekem az nem elég, hogy a nyár az egy kedd délutánra esik, mert tehát tavaly a nyár az egy kedd délutánra esett, és ez nem vicc, mert tényleg az volt végre egy olyan nap, amikor sütött a nap egész nap, nem esett az eső, nem fújt a szél, és még talán a hőmérséklet is 18-20 fok volt. Na de az nem nyár, tehát az csak egy nap. De én azt gondolom, hogy a skót és a magyar emberek egyébként nagyon hasonlóak. Tehát én azon is gondolkoztam, hogy én előző életemben lehet, hogy skót voltam. Tehát főleg abból adódóan is, hogy mondjuk én nagyon szeretek és tudok spórolni, tehát ha kell, akkor spórolok, viszont nyilván, ha élvezni akarom az életet, akkor költöm a pénzt, és egyszer megjegyezték itt a faluba, hogy hát én sokszor rosszabb vagyok, mint a párom, tehát hogy így mindent megnézek, hogy mi mennyibe kerül, meg hogy fogom a pénzt, hát mondom, engem így neveltek, de hát ez nem csak a skót mentalitás.
Volt már a párod Magyarországon?
Igen, tavaly sikeresen elmentünk együtt Magyarországra, nagyon tetszett neki, a Balatontól el volt teljesen ájulva, a hegyek nagyon tetszettek neki, a nagyszüleim ugye a Mátrába laknak, úgyhogy ez szuper volt. Én ugye Komáromból származok, anyukám viszont Budapesten van, és a Balatonon van egy nyaralunk, úgyhogy igazából így megmutattam neki a 4 fontos területet Magyarországon, és nagyon tetszik neki. Tehát ő azt mondta, hogy ő el tudná képzelni, hogy nyugdíjas éveit mondjuk Magyarországon töltse.
Hát ennek örülök. Te szüleid voltak nálad?
Igen, ugye én most már elég régóta kint élek, tehát anyukám és apukám többször járt Skóciában. Én ugye Skócián belül is 4-szer költöztem, tehát én éltem Edinburgh-ba, a fővárosba, éltem a nyugati parton egy szigeten, éltem a tóvidéken, és most ugye fent vagyok a skót felföldön. Azt mondhatom, hogy anyukám és apukám mindenhol meglátogattak, tehát minden évben küldtem nekik a repülőjegyet, hogy jöjjenek, és most, ahol élek, anyukám itt már 2-szer volt fent, úgyhogy szerintem ez a kedvenc részük itt fönt, csak ugye nagyon messze vagyunk mindentől. Az edinburgh-i repülőtér az innen 6-7 óra autóval.
Ha valaki azt fontolgatja, hogy Skóciába költözne, mi a legfontosabb, amit tudnia kell?
Hát jelenleg a legfontosabb, amit tudni kell, hogy most már csak munkavállalási vízummal lehet kijönni, amit ugye nagyon-nagyon beszigorítottak, és most fogják emelni, azt hiszem, a jövő hónaptól a kereseti limitet. Eddig azt hiszem 25 ezer font volt, most már 35 ezer font kell évente, amiről csak annyit kell tudni, hogy azt körülbelül mondjuk orvosok, egy orvos vagy egy állatorvos, tehát egy komoly beosztással rendelkező ember tudja megkeresni, és szponzorcéget kell keresni, anélkül most már nem lehet kijönni. Tehát az országba csak az jöhet be, aki itt volt korábban, és már van legalább ez az előzetes letelepedési engedélye. Most már sajnos munkavállalás céljából szinte lehetetlen bejönni. Azt hallottam, hogy még kamionsofőröket keresnek, tehát vannak bizonyos hiányszakmák. Ha a hiányszakma rajta van a listán, akkor lehet jelentkezni. Pont egyik nap húztam le egyébként a governmentnek az oldaláról, és a többség az lent van London, Manchester. Tehát London és a Manchester régióban rengeteg olyan cég van, ahol lehet jelentkezni, mert vannak pozíciók, és ott a cég elintézi neked a munkavállalási vízumot, ezt a sponsorshipet. Ugye ez nagyon sok pénzbe kerül, tehát a cégnek emberenként 5000 fontot kell fizetni, hogy te megkapd ezt az engedélyt, és utána megvan, hogy 1 vagy 2 évig annál a cégnél kell mindenképp dolgozni, és csak utána állhatsz tovább.
mondtad, ugye a Skóciának 4 különböző részén is éltél, volt-e különbség az ország részek között, volt-e olyan markáns különbség, amit úgy észleltél, hogy máshogy csinálnak itt meg ott?
Hát igazából Skóciáról tudni kell, hogy területe ugyanakkora, mint Magyarországé, viszont bárhol vagy az országban, 60-80 kilométeren belül ugye az óceánhoz el tudsz jutni. Tehát ugye víz veszi körben szinte minden oldalról. Az a kérdés, hogy az ember mit szeretne így az élete során, ugyanis amikor éltem a fővárosban, Edinburgh-ban, ezt hívják a Central Beltnek, ugye Glasgow és Edinburgh között ez a központi rész, ott nagyon sok minden történik, tehát rengeteg kulturális program van, fesztivál, közel van a repülőtér, tényleg minden van, amire az embernek szüksége van, viszont sokkal drágább ugye a megélhetés, tehát hogyha az embernek nincsen olyan munkája, amivel most már szerintem elég drasztikus, még egy bérlés is, nem hogy a vásárlás, de sokkal jobb vidéken, falun élni. Én a nyugati parton kezdtem ugye az életemet, de az megint egy más időszak volt, ugyanis a szálloda szolgáltatta nekem a szállást, és ugye az megint más, amikor az ember ingyen lakik, mert az egy sokkal könnyebb életmód, viszont akkor az életed arról szól, hogy csak dolgozol. Tehát heti 6 napban dolgozol, mert általában heti 5 napra kapsz fizetést, és a 6. nap kell dolgoznod ingyen a szállásért. Vagy a másik opció, ugye, hogy levonnak heti, mit tudom én, 150-200 fontot, de összességében jobban jössz ki azzal, hogyha inkább egy plusz napot dolgozol, mint hogy fizetsz még ugye a szállásért. Nagyon nagy távolságok vannak, és ugye itt fent északon tömegközlekedés nincsen, tehát hogyha nincsen saját autód, akkor eléggé meg vagy lőve. Mi optimisták voltunk annak idején, 23 évesen, vettünk bicikliket, mert hát szeretünk sportolni, na de hát az időjárás, hideg van, fúj a szél, esik az eső, nem éppen a biciklizésnek kedvez. Majd elköltöztünk a skót tóvidékre, ez a Perthshire régió, ami gyönyörű szép, tavakkal, folyókkal, túraútvonalakkal, hegyekkel, viszont mivel ez a turisták által felkapott környék, itt megint minden sokkal drágább, tehát akár az étteremben, akár a szupermarketben, és ahhoz, hogy olcsóbban szerezzél be dolgokat, autóba kell ülni, el kell menni a közelebbi nagyvárosba. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy van jó meg rossz rész, mindegyiknek van előnye meg hátránya, viszont az én szívemet a skót felföld rabolta el, ahol először csak egy nyarakat töltöttem, és most viszont ugye itt élek most már 5 éve télen és nyáron. Itt csodálatos, tehát hogy ez egy képes lapra illő környék, akárhova mész, várak, kastélyok, viszkifőzdék, hegyek, tavak, óceánok, és hát itt is van turizmus, mert ugye mi a turizmusból élünk, viszont a téli időszak meg nagyon csendes, és ennek is megvan a maga előnye.
Hát aztán kérdés, hogy meddig fogsz ott élni, hiszen az, hogy spanyol tanulsz, nekem előre vetíti, hogy talán szándékodban áll odébb állni, ha nem is most, de majd később. Mi a terved?
Igen, hát a tervem az röviden annyi, hogy azért nekem Skóciában az időjárás nagyon-nagyon rosszul esik, és van egy mondás, hogy vagy megszoksz, vagy megszöksz. Hát én, ha ennyi idő alatt nem tudtam megszokni, úgy gondolom, hogy akkor lassan szökni kell innen. Igazából a terv jövő évre tehető, tehát 2025-re szeretnék első körben egy ingatlant vásárolni, ahol először csak a téli hónapokat tölteném, hogy meglássam, hogy milyen egyáltalán ott az élet télen, és továbbra is tavasztól őszig ugye Skóciában lennék. Viszont még ezt az évet meg kell várni, hiszen én kisebb-nagyobb megszakításokkal éltem az országban, úgyhogy én a végleges letelepedési engedélyemet most fogom megkapni idén, itt Skóciába, ami ugye azt jelenti, hogy utána bármikor visszajöhetek, tehát ugyanolyan jogokkal rendelkezek, mint egy skót állampolgár, anélkül, hogy lenne skót útlevelem. De Spanyolország igazából nekem 92-ben elrabolta a szívemet, ez volt az első családi nyaralás. Ekkor volt a barcelonai olimpia, és a szüleimmel mentünk ki. Ekkor én ugye 9 éves voltam, csak németül beszéltem, a szüleim viszont semmilyen nyelven. Majd az olimpiai játékok után elmentünk Costa Bravára nyaralni, és apukámnak fel kellett emelni a recepciós pulthoz, mert nem tudtam felérni ugye a pultot, hogy beszéljek a recepcióssal németül, mert ugye ők semmilyen nyelven tudtak kommunikálni, és ez bennem egy akkora pozitív benyomást keltett, hogy akkor ugye ráébredtem, hogy mindenképp meg kell tanulni a nyelvet, viszont sokkal jobb, hogyha az országnak az adott nyelvét tanulja az ember. Na most a nyaralás után sajnos velem történt egy bicikli baleset, ahol elvesztettem az eszméletemet és a rövid távú memóriámat, úgyhogy én erre a nyaralásra végül is csak a videófelvételekből és a fényképekből emlékszem. Úgyhogy ez egy nagyon durva része volt az életemnek, viszont Spanyolország mindig is vonzott, de 20 évig nem került rá sor, hogy visszamenjek. Majd 20 évvel később a Kanári-szigetek felé kezdtem el érdeklődni, és Gran Canariára jutottam el, ahol 16 napot töltöttem, és ez életem egyik legjobb nyaralása volt. Akkoriban már elkezdtem érdeklődni a spanyol nyelv iránt, de mivel mindenki beszélt angolul, meg ugye a szálloda is, ahol voltunk, britekkel volt tele, ezért nem igazán volt szükség a spanyol nyelvre. Majd rá 2 évre jött egy olyan időszak, hogy elkezdtem spanyol zenéket hallgatni, kíváncsi voltam, miről énekel Enrique Iglesias, illetve a többi latin zenész, és magamtól elkezdtem spanyolul tanulni, majd ráakadtam online egy volt gimnazista osztálytársamra, aki Mexikóba ment férjhez, és online spanyol tanított, úgyhogy vele elkezdtünk spanyolul tanulni. A módszer nem igazán volt nekem kedvező, tehát túlságosan a nyelvtanra törekedett, és ugye ez nekem nem tetszett, mert én azt akartam megtanulni, hogy a való életben a kifejezésekkel hogy boldogulok. Úgyhogy ez annyiba maradt, és nekiálltam magamtól online tanulni. Majd ugye jött a COVID, és a COVID alatt nem dolgoztam. A COVID alatt találtam interneten, egy magyar lány hirdette magát, aki egyébként fényképész, csak ugye nem volt munkája, kint élt Tenerifén, és hogy ő elkezd spanyolul tanítani embereket a hétköznapi nyelvvel kapcsolatban, hogy ugye meg tud magad értetni, ha kimész az országba. Úgyhogy több mint másfél évig heti 2 alkalommal online tanultunk, és a mai napig jóba vagyunk. Ugye a COVID alatt nekem nem volt oltásom, ezért Spanyolországba nem tudtam kimenni, ugyanis Spanyolország nagyon szigorúan vette a beutazást, ezért elkezdtünk Portugália felé kacsingatni, úgyhogy a párommal és a barátokkal többször is jártunk Portugáliában az elmúlt években. Úgyhogy ez már körvonalazódott, hogy vagy spanyol, vagy portugál terület, ez tuti, hogy ez lesz nekem a jövőkép. Illetve 2018-ban volt egy elég nehéz időszak az életemben, amikor apukám és a nagymamám egy hónap különbséggel haltak meg, és még abban az évben el is váltam. Elveszítettem 2 kutyámat, úgyhogy ott össze kellett szedni az egész életemet, bepakolni az autóba, és mielőtt visszajöttem volna Skóciába, elmentem egy hónapra Spanyolországba utazgatni, úgyhogy az nagyon-nagyon tetszett. És azóta viszont, hogy Skóciában élek, többször voltunk a Kanári-szigeteken is nyaralni, most novemberben voltam Madridba és Tenerifén, és az ott töltött 2-3 hét alatt kizárólag csak spanyolul kommunikáltam, tehát most már olyan szinten van a nyelvtudásom, hogy nem tudnak eladni, de azért még messze van attól, mint mondjuk az angol nyelvtudás, úgyhogy az idei évnek az a célja, hogy nagyon is belefektetek minden energiát és minden időt, podcastokat hallgatok, a Netflixen spanyol-mexikói sorozatokat nézek, és igenis meg kell tanulnom az év végére spanyolul, hogy jövőre, ha kimegyek egy ingatlant venni, akkor én is tudjak tárgyalni az ottani tulajdonosokkal.
Ha csak egy dolgot kéne kiemelned Skócia kapcsán, mi lenne az, amit a legjobban szeretsz?
A legjobb dolog Skóciában azt mondanám, hogy a lehetőségek országa. Tehát itt bármit kitalálhatsz, teljesen mindegy, mi a végzettséged, vagy mit csináltál előtte, ha te holnap tök mást akarsz csinálni, jelentkezel egy munkahelyre, azt mondják, hogy gyere, van egy próbanap, kipróbálhatod, és ha tetszik, meg tetszünk egymásnak, akkor csinálhatod. Tehát soha nem kérték el például a főiskolai diplomámat, tehát szállodát vezettem úgy, hogy nem is látták a diplomámat. Magyarországon nem is tudok jelentkezni egy állásra, anélkül, hogy bemutatnám a diplomát, leellenőriznék, hogy ez nem egy Józsefvárosi piacon vett diploma, vagy nem, meg hogy tényleg beszélek-e 2-3 nyelvet. Szóval azt mondom, hogy itt aki akar dolgozni, az talál munkát, és tényleg ez, hogy lehetőség. Mindenre van lehetőséged.
Mi az, ami nem tetszik? Az időjárás nem mond.
Uha, ez jó kérdés. Az időjárás az nem tetszik, illetve ami nagyon idegesítő, hogy ugye ők nem használnak metrikus mértékegységeket. Tehát ha kinyitsz egy szakácskönyvet, akkor ott nem az lesz leírva, hogy hány gram és hány dekagram liszt meg cukor kell, hanem hány uncia meg hány font az összetevő, vagy ha elmész az orvoshoz, és megkérdezi, hogy hány centi magas vagy, ott nem arra kíváncsi, hogy hány centi magas vagy, hanem hogy hány láb és hány incs vagy, meg ugye, ha mész az autópályán, akkor nem kilométerben vannak a távolságok, hanem mérföldben, vagy a sebesség van például mérföldben, és akkor így sokszor azért a magyar gondolkodás beakad, annak ellenére, hogy most már 20 éve elhagytam Magyarországot, hogy hát kim van a 40-es tábla, vagy mondjuk a 20-as tábla, és akkor én így gondolkozok, hogy ez most mi? Most 20 km per óra, vagy 20 mérföld per óra, és akkor egyből matekozni kell, hogy szoroszd fel 1,6-tal, tehát a 20 mérföldnél ott 35 km per órával mehetsz. Vagy a 40-es táblánál ugye 60-nal mehetsz. Szóval, hogy ezek ilyen furcsaságok, de nem mondom azt, hogy utálom, egy dolgot utálok, az az időjárás.
Sikerült a skót akcentust átvenned?
Igen, igen, és ez bátran, és büszkén mondom, hogy igen, ugyanis amikor a szállodát vezettem itt fent a faluba, 3-4 nyáron keresztül, akkor volt olyan, hogy a tulajdonos odahívott, hogy segítsek én neki, mert hogy ő nem érti a Glasgow-ból érkező Glaswegi akcentust, és hogy hát, ha én megértem. Ugye ehhez tudni kell, hogy én Angliában, Yorkshire-ban éltem, és a Yorkshire-nak is van egy különleges akcentusa, ez a Manchester, Bradford, Leeds környék, és mivel én ott tanultam meg angolul, ezért szerintem a fülem elég jól ráállt a különböző akcentusokra, de akárhova költöztem, ugye és Skócián belül is 4 helyen laktam, én mindenhol próbáltam felvenni az akcentust. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon könnyen tudok alkalmazkodni, és könnyen meg is tudom tanulni a skót akcentust.
Tudnánk csinálni egy ilyen példamondatot, hogy elmondod angol hangzással, és akkor utána ugyanazt a mondatot a skóttal?
Aha, van egy tipikus mondat, hogy mondjuk, csak egy egyszerű mondat, van egy kis egér a házban mondjuk, és ezt elmondom, hogy ez hogy van akkor angol, sima angolul, meg skótul, jó?
Jó.
Tehát ugye azt akarom mondani, hogy van egy kis egér mondjuk a kis házban, akkor azt fogom mondani, hogy there is a small mouse in the small house. Ugye ez a tipikus angol. Erre a skót azt mondja, hogy there is a wee moose in the tiny house. Mert a moose az a mouse, a house az a house, és a wee meg a tiny azok a szinonimái a smallnak, de benn van a szótárba, tehát a Google Translatorban megnézheted, és oda van írva, hogy V, W-E-E, meg a tiny, de soha senki nem használja a nyelvben, mert mindenki azt használja, hogy small.
Azért az nagy különbség.
Igen, és ugye nézed a tévét, mondjuk mi most nézünk sorozatokat, azért hozzáteszem az első pár évben felirattal néztem mindent. Tehát, hogy a párommal nézzük a tévét, mi ugye magyar műsort egyáltalán nem nézünk, kivéve mikor anyukám ide jön és beállítja itt a magyar tévét, és így nézzük, hogy mi van. Úgyhogy a párom miatt ugye a skót műsorokat nézzük, és akkor így sokszor kell a felirat. Most már ott vagyok, hogy nem kell a felirat, de nem biztos, hogy mindent meg fogok érteni. A lényeget megértem, de néha azért egy-két szót így, mi volt ez, és akkor ránézek a páromra, és azt mondja, hogy hát ő se tudja, mi volt ez. Jó, mondom, akkor jó.
Honvágy, ezt sose kap el?
Nem, és én nem tudom, mit jelent az, hogy honvágy. És ez nagyon érdekes, mert szerintem azért, mert nagyon fiatal voltam. Tehát 16 évesen felrakott apukám a repülőre, megérkeztem Párizsba a Charles de Gaulle-ra, azt se tudtam, hol vagyok, meg mi fánterem, és 3 hónap múlva ugye hazamentem, nekem a világ az így kinyílt, és én akárhol voltam, mindenhol jól éreztem magam. Úgyhogy nekem nincs honvágyam, de a barátok hiányoznak. A szüleim ugye most már csak anyukám van, meg az egyik oldalról a nagyszülők, nyilván ők hiányoznak, viszont igyekszem minden évben egyszer legalább, de van, hogy kétszer hazamenni. És ugye tavaly pont amikor munkahelyet váltottam, akkor viszont csináltam magamnak egy szabad nyarat, úgyhogy tavaly sikerült 3 hónapra hazamennem Magyarországra, úgyhogy azt kiélveztem.
Az egyik adás szereplője mondta, hogy ő kötelezővé tenné, hogy az emberek kipróbálják legalább néhány hónapra a külföldi életet. Ezt szeretem megkérdezni, mert kíváncsi vagyok a véleményekre. Te hogy látod ezt? Te is ajánlanád?
Igen, abszolút egyetértek, határozottan. Én azt mondanám, hogy az ember, amikor 16-18 éves, receptre fel kéne írni mindenkinek, hogy igenis, menjen el külföldre, akármilyen formában, egy pár hónapra, még mielőtt neki áll mondjuk főiskolára menni, vagy egyetemre, vagy beleugrik a nagybetűs életbe, mert otthon az a nyomás, tehát ami rajtam is volt, hogy találjam ki, hogy mit akarok csinálni, hova akarok menni, mit tanulni, és akkor az ember bekerül az egyetemre, 22-23 éves koráig csak tanul, vagy még tovább, és akkor rájönnek a végén, hogy ja, én nem is ezt akarom csinálni. Szóval nagyon sok időt elvesztegetnek szerintem ezzel a fiatalok. Itt viszont 16-18 évesen mindenkinek az a norma, hogy 1-2 évre külföldre megy, tehát itt az Új-Zéland, Kanada, Ausztrália, meg az Egyesült Államok, ugye ez a divat, és általában 30 éves kor alatt 2 évre megkapják a vízumot, és mennek, akár dolgoznak, almát szednek, vagy csak hátizsákos turistaként, de szerintem ez a kaland, meg ez a felszabadulás érzés, tehát ez kell a fiataloknak, és teljesen másképp fognak gondolkodni utána az életről, meg bármi másról.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.